Sok szeretettel köszöntöm az Emberi Erőforrások Bizottságának tagjait, a hivatal munkatársait és a étkezési szolgáltató gazdasági társaságunkat. Hogy van, mondd el, szolgáltató? Szervezet, ESGS vezetőit és kollégáit, és köszönjük szépen azt, hogy fogadtatok minket itt ma, illetve fogadják a bizottságot. Határozatképesek vagyunk, és kettő darab napirendünk van, és egy maga a kihelyezett bizottsági ülésnek a témája, mint közétkeztetés, és a másik pedig az egyebek. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek a napirendhez valamilyen hozzászólása? Nincsen, nem látok ilyet, akkor... Így van, tehát azért is használjuk a mikrofont, mert hogy jegyzőkönyv készül hanganyaggal és leirattal, ezért ugye ez a nyilvánosság felé is elérhető lesz, és úgy szoktunk beszélni, vagy úgy használjuk magát ezt a bizottsági ülést, hogy ez a nyilvánosság számára is akkor elérhető. Köszönöm a kiegészítést, akkor kérem szavazzunk a napirendi pontról. Ki az, aki egyetért vele? Köszönöm, ellene nem találtam ilyet, és akkor 7 igennel elfogadtuk a napirendet, és akkor az első napirend keretében megismerkedünk a Fővárosi Önkormányzat cégével, intézményével, intézményének működésével, és akkor átadnám igazgatóhelyettes asszonynak a szót. Parancsolj!
Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az étkeztetési szolgáltató gazdasági szervezet valamennyi munkavállalója nevében. Itt a Váci Mihály kollégiumban található főzőkonyhánkom. Én Baranyi Rita vagyok, az intézménynek a pénzügyi igazgatóhelyettese. Jelenleg december 31-ig az új intézményvezető kinevezéséig, mint megbízott igazgató látom el az intézménynek a vezetését, illetve a gazdasági vezetői feladatokat is egyben. Engedjék meg, hogy egy pár szóval akkor bemutassam a Fővárosi Önkormányzatnak a közétkeztetési szervezetét. Alapítókiratunk szerint a főváros 23 kerületében összesen 96 telephelyen működtetünk főző- és tálalókonyhákat. A 96 telephelyből 13 telephely az, ahol főzőkonyha működik, 83 telephely pedig tálalókonyhaként üzemel. A főzőkonyháink jellemzően kollégiumokban, gyógypedagógiai intézményekben található. Az általunk ellátott intézmények sokszínűek, így az ellátotti korosztály is, tehát egészen az óvodás korcsoporttól kezdve általános iskolásokat, gimnazistákat, technikumban tanulókat, illetve kollégistákat is ellátunk. A tavalyi évben összesen 1.851.000 adagszámot szolgáltunk ki a gyerkőcök számára. Általánosságban elmondható, hogy növekvő tendenciát mutat most már több éve, évről évre. Körülbelül 8-9%-kal növekszik a kiszolgált adagszám száma, és akkor ezzel egyidejűleg ugye az ellátottak száma is. Az 1.851.000 adagszámon belül körülbelül 55.000 adagszám a diétás adagszám. Itt is az országos tendencia jellemző, hogy egyre több a különleges vagy speciális étkezést igénylő gyerekeknek a száma. Itt a normál étkezéshez viszonyítva nem ilyen erős a növekedési tendencia. Az előző évhez képest körülbelül egy olyan 6-7%-os a növekedés. Ahhoz, hogy érzékelni tudják, hogy ez az 1.851.000 adagszám mit jelent, napi szinten 10-12.000 gyermeket látunk el per napi szinten. Ennek körülbelül a felét a 13 saját főzőkonyhánk látja el, a másik felét pedig vásárolt szolgáltatás útján. A munkavállalóink, vagyis hogy inkább úgy mondom, hogy az engedélyezett létszám keretünk 345 fő összesen, főként közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatjuk őket. Egy pici pár százalékos arány a munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottaknak az aránya. Optimális esetben a 345 főből körülbelül 294 fő lenne az, aki közvetlenül az étkeztetés ellátásában vesznek részt. A maradék 51 fő pedig a szervezetnek a gazdasági üzemeltetési feladatait látja el a székhely címünkön, a Róbert Károly körúton. A mi intézményünkre is jellemző a humán erőforrás hiány, mint annyi más intézményben. Próbáljuk mindenféle platformon, hirdetések útján toborozni a munkaerőt, több-kevesebb sikerrel, ugyanis ez a munkakör, a konyhai kisegítői munkakörre gondolok főként, nem igényel különösebb szakképzettséget, és így részükre csak a minimál bért, illetve a garantált bérminimumot tudjuk biztosítani, ami nem túl vonzó számukra. És mivel a közétkeztetési ágazat nem tartozik sem a szociális, sem az oktatási ágazathoz, ahol jogszabály szerint esetleg plusz pótlékok azok, amik vonzóbbá tehetik a munkahelyet, mi ezt itt sajnos nem tudjuk biztosítani. A COVID járványt követően nem 13 főzőkonyhánk volt, hanem ennél sokkal, hát nem sokkal több. Kettőt kényszerültünk bezárni a járványt követően, illetve az azt követő energiaárobbanás miatt, költségtakarékossági okokból. Az ottani feladatokat munkaszervezéssel más főzőkonyhákra szerveztük át, és így látjuk el a gyerekeket. A másik, ami szerintem jelentős volt az életünkben, az 2022-ben történt, amikor szintén a COVID járvány hatására bevezettük a szülők számára az online szülői rendelési és fizetési felületet. Ugye a járványt követően szükségszerű volt az, hogy minél kevesebb legyen a személyes találkozás az oktatási intézményeken belül, és akkor így a szülők számára lehetővé vált az, hogy tulajdonképpen egy meghatározott időszakon belül 0-24 órában tudják megrendelni a gyermekeik számára az étkezést, és ezt bankkártyával ki tudják fizetni. A munkatársaink számára, tehát akik közvetlenül az étkeztetésben dolgoznak, minden évben 2 napot kötelezően HACCP oktatást tartunk, a számukra, amely oktatást követően zárásként egy vizsgát kell tenniük. Ez is az elmúlt években eljutott szerencsésen arra a szintre, hogy már nem papíralapon vizsgáznak a munkatársaink, hanem tableten keresztül digitális formában. 2 olyan dolgot szeretnék kiemelni még az életünkből, amire büszkék vagyunk. Az egyik az élelmiszerbankkal való együttműködésünk. Jelenleg 9 oktatási intézményben 9 oktatási intézményben gyűjtjük össze azt a gyerekek részére ki nem szolgált ételt, amit dobozolunk és sokkolunk. És az Élelmiszerbanknak a munkatársai anyaotthonokba, illetve hajléktalan szállókra szállítják el a rászorulók számára. 2024-ben ez az adagszám, amit így megmentettünk, 56 ezer adag volt. A másik fontos dolog, hogy A Fővárosi Önkormányzatnak egy projektje kapcsán elhivatottak vagyunk a fenntartható közétkeztetésben. Ez a mi életünkben többek között annyit jelent, hogy minden pénteken húsmentes étkezést biztosítunk a gyerekek számára, több-kevesebb sikerrel, de próbálkozunk számukra új élelmiszer alapanyagot is bevezetni. Például az egyik specialitásunk, ez a borsófehérje és bolonyai, ami szinte megkülönböztethetetlen a sertéshúsból készült bolonyai spagettitől. És még egy dolgot emelnék ki, ami idén szeptembertől, tavaly is elkezdődött már, de idén szeptembertől vált igazából lényegessé, hogy az egyik főzőkonyhánkon, a horvát óvoda általános iskola és kollégium főzőkonyháján a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek a karával együttműködve az ottani élelmezés vezetőnk a dietetikusoknak a szakmai gyakorlati képzési helyszínét biztosítja. A rendelkezésre álló céljellegű felújítási, beruházási forrásainkat minden esetben megpróbáljuk úgy kihasználni, hogy elsődlegesen priorizálunk, tehát azokat elsősorban a főzőkonyhákat újítjuk fel, ahol a mindennapi üzemszerű működéshez elengedhetetlenek, például a gépészeti vagy villamos hálózati rendszernek az üzemszerű működése. Az elavult nagykonyhai ipari gépeinket pedig korszerűbb, energiatakarékosabbra cseréljük, abban az esetben, amikor már a javításuk gazdaságtalannak mondható. Akkor várom a kérdéseket, én ennyit tudok így röviden összefoglalva mondani, de nagyon szívesen válaszol a kérdésre.
Megragadta a fülemet a húsmentes étkezés, és szerintem azért lehet, hogy többen is volt minden zások.
Mikrofon. Szóval megragadta a fülemet a húsmentes étkezés, és szerintem többen is voltunk itt menzások, és szerintem már elég régóta van az, hogy a menzákon péntekenként nincs hús, hanem valamilyen leves, és akkor valami kalács, vagy valami hasonló. Legalábbis az én gyerekkoromban így volt a menzán, hogy egy paradicsomleves és egy mákos kalács volt az ebéd. És én azt nagyon szerettem.
Igen.
De hogy arra akarok kiukadni, hogy miért fontos ragaszkodni miért nem lehet úgy, ahogy ez egy mi gyerekkorunkban volt, hogy nem is ragaszkodunk ahhoz, hogy húsnak tűnő dolgot ebédeljenek, vagy valamilyen növényi alapú hússal pótolják a bolonyait?
Hát ugye ez a fenntartható közétkeztetés, ez egyrésztről szól, ugye az egészség tudatosságról is, arról is, hogy mondjuk az állatok, tehát a haszonállatoknak a tenyésztése, az mekkora káros anyag kibocsátással, vízfelhasználással jár. Tehát, hogy a törekvésnek a fő célja ez. De ezeknek például a borsófehérje esetében, amit mi bolonyaiként készítünk el, a tápanyag értéke az ugyanaz, mint hogyha ez sertéshúsból készült volna. Tehát, hogy a gyermek tulajdonképpen nem vesz észre belőle semmit, mert szerintem pont egy tavalyi városházi kitelepülésen is szinte megkülönböztethetetlen volt, de a gyermek nem károsodik semmiben, mert azt az ő korcsoportja szerinti tápanyag szükségletet megkapja.
Bocsánat, igen. Csak félretetszett érteni. Nem azt mondom, hogy ez nem jó, hanem miért jobb így csinálni, mint úgy csinálni, hogy a gyerekek tudják azt, hogy ők egyébként tényleg nem húst kapnak, hanem mondjuk mákos kalácsot. Tehát, hogy miért fontosabb az, hogy valami... Ja, értem.
Bocsánat,
Bocsánat, de a mákos kalács fehérje értéke az nem olyan, mint a hús mellett a borsó fehérjéé, ezért a fehérje adag a gyerekeknek napi szinten kicsit fontosabb. De
mondjuk a mákos kalácsban a szénhidrát
az én fülemet
jelentős.
Viszont sajnos az ragadta meg, hogy minimál bér és garantált bérminimumra vannak bejelentve a kollégák, amivel nem tudom, hogy mi, Dorottya, tudunk-e bármit kezdeni, vagy a pótlékokkal, a költségvetés kapcsán.
Hát igen, ez
nagyon szomorú számomra, hogy ezt
igen, számunkra
hallgatnom.
Is.
Van-e ezzel valami kezdeni valónk, vagy tudunk-e bármit?
Hogy én akkor szeretnék lobbizni az ő érdekükben, ha lehet ilyet mondani, mert tényleg egyik ágazathoz, tehát sem a szociális, sem az oktatási, sem a kulturális ágazathoz nem tartozik a közétkeztetés, tehát hogy egy ilyen partalan tevékenységet végzünk, úgymond, és ők nem jogosultak semmifajta egyéb pótlékra, mint a többi ágazatban, amivel vonzóbb lehet. Hát ez... ott dolgozni, mint nálunk.
Dorottyának átadom.
Bocsánat, csak szerintem akkor rakjuk ezt keretbe, hogy milyen költségvetési forrásokból gazdálkodtok. Ennek mik a nagy lábai? Itt a közbeszerzés, ugye az alapanyagbeszerzés, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye egyrészt
igen.
A vásárolt szolgáltatás, másrészt, hogy miből adódik össze amúgy a közétkeztetésnek a díja, mert ez is egy ilyen háromosztatú dolog, ugye meg az alapanyag normatíva, meg ugye a szülői befizetések, és ugye az államihoz járulás, hogy ezt egy kicsit el tudnád mondani. A másik, ami szerintem tök fontos, hogy egyrésztről nem tudom, hogy a Budapest pótlékot szerintem kapnak a kollégák, ugye igen. Az egy...
Hát, igen.
Kapnak valami... Igen, kapnak. Valami van, igen. Meg hogy a munkavállalók tekintetében ugye a bérmegállapodás, ami egy hosszabb távú bérmegállapodása van a szakszervezetekkel a fővárosnak, hogy nem tudom, hogy itt a közalkalmazotti szakszervezet mennyire volt esetleg ebben... Jó, oké, akkor vissza a költségvetésre, és szerintem ebben a költségvetési tárgyalásoknál biztos, hogy kell majd foglalkozni, mert ugye ez versenyhátrányt jelent a tevékenységre vonatkozóan.
Hát az intézménynek ugye a fő, legfőbb bevételi forrása, ha lehet így mondani, az a felügyeleti szervi finanszírozás. Körülbelül nagyságrendileg, szerintem egy olyan 95% az, ami a felügyeleti szervtől származik.
Önkormányzat, az a főváros önkormányzat.
Igen, önkormányzat, igen, a főváros önkormányzat. Elenyésző az, ami a saját működési bevételből mi hozzá tudunk tenni. Itt a saját működési bevétel alatt olyan bevételt kell érteni az intézmény esetében. Például, hogy van egy-két főzőkonyhánk, összesen 6, amit bérbe tudunk adni, akkor ide tartozik például, hogy az oktatási intézményekben a pedagógusok is be tudnak fizetni az ebédre. Ők, az ő térítési díjuk nem a rendelet szerinti térítési díj, hanem ez kikerült 2022-ben a rendeletből, és saját önköltségszámítás alapján a teljes önköltségi árat fizetik meg a pedagógusok az étkezésükért. Ugye a dologi kiadás ugye a legjelentősebb tétel, illetve a személyi juttatás és járulékok az intézmény esetében. A beruházási, illetve felújítási kiadásaink pedig minden esetben céljellegűek, tehát az is a fővárosi önkormányzat által támogatottak. Ahogy az elején mondtam, a 10-12 ezer gyerekből körülbelül az 50%-át, tehát a felét tudjuk mi étkeztetni a saját főzőkonyháink által, a másik felét vásárolt szolgáltatás útján. Itt két nagyobb partnercég van, aki közbeszerzési pályázat útján nyerik el ennek a szolgáltatásnak a biztosítását. Az élelmiszer alapanyagok tekintetében pedig jelenleg van folyamatban olyan élelmiszer alapanyagoknak típusú, tehát olyan típusú élelmiszer alapanyagoknak a kiírása, amelyeknek az eltarthatósága vagy a szavatossági ideje hosszú, például a mirelitáruk, szárazáruk, konzervek.
Igen, nekem két kérdésem van. Az egyik, hogy a Budapest vásárcsarnokaival van-e bármilyen megállapodás, alapanyag, beszállítás vagy egyebek terén. A másik pedig az, hogy bár tudom, hogy a szakképzéshez a fővárosnak nincs sok köze intézményesen, de azokkal a fővárosi szakképző intézményekkel, akik egyébként mondjuk szakácsokat vagy konyhai kisegítőknél, nem tudom, hogy vannak-e speciális ilyen szakmák vagy szakmai végzettségek, tehát akik ilyen szakembereket képeznek, ott van-e valamilyen együttműködés, akár szakmai gyakorlat, vagy tankonyha, vagy valami hasonló jellegű történet. Köszönöm.
Akkor az első kérdésére válaszolva, jelenleg van egy olyan pályázata a fővárosi önkormányzatnak egy alapítványon keresztül, amelynek a célja az az, hogy a nagybani piac területén egy feldolgozó üzemet létesítsen, és az ottani termelőktől, illetve kereskedőktől nem az első, hanem mondjuk a másodosztályú árukat, amiket ők már nem tudnak esetleg értékesíteni a nagybani piacon, a fővárosi önkormányzat a közétkeztető cége számára, illetve az idős otthonok számára felvásárolná, és ott a létesített üzemben pedig feldolgozná, és a mi főzőkonyháinkra, illetve az idős otthonok főzőkonyhái számára, vagy hajléktalan szállókon működő konyhák számára szállítaná ki. Ez elvileg folyamatban van, reméljük, hogy sikerülni fog, és elnyerjük ezt a pályázatot. A másik kérdésére válaszolva, nincs ilyen együttműködés, ugye a mi intézményrendszerünkön belül a Gundel Károly vendéglátóipari technikum az, ami tulajdonképpen pincéreket, szakácsokat, cukrászokat képez. Az ő képzésük viszont a nyílt vendéglátásban foglalkoztatott munkaköröket célozza meg, tehát nem a közétkeztetés segítenek. Igen, tehát, hogy nem arra tanítják meg őket, bocsánat, hogy ilyen egyszerűen fogok fogalmazni, nem arra tanítják meg őket abban a technikumban, hogy kell 1000 adagra megfőzni az ételt, hanem arra tanítják meg, hogy egy alakárt étteremben, vagy egy hotelben hogyan kell főzni jóval kisebb adagszámban. Tehát nincs ilyen együttműködés egyik köznevelési intézménnyel sem. Még a Mándi Iván szakiskola van, de ja, és a Dobos C, de egyikkel sincsen ilyen együttműködési megállapodás.
Az ennek kérdésem, most mondta ugye, hogy nem erre tanítják őket, akkor viszont az utánpótlás milyen korosztályból jön? Tehát, hogy nyilván kell egy bizonyos szakképzettség ahhoz, hogy valaki konyhát vezessen, vagy főzzön, akkor van erre egy továbbképzés, vagy ugyanezen végzettségből jövő emberek jönnek ide dolgozni, ez hogy van akkor?
Ugye az élelmezés vezető az a személy, aki egy főzőkonyhának a vezetését ellátja. Az ő esetükben a pótlás nincs veszélyben, mert mindig van utánpótlás, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy étterem vezető is, ha eljön, magát a szakmai alapokat tudja, tehát hogy hogyan kell főzni, mit kell csinálni, de itt egy nagyüzemi főzőkonyhán pedig szerintem körülbelül egy hét alatt belejön a gyakorlatba. Amire én gondoltam, hogy humán erőforrás hiánnyal küzdködünk, az a konyhai kisegítői munkakör. mert hogy ez nem igényel különösebb szakképzettséget, és hogyha visszaemlékszünk a menzás időszakunkra, akkor többnyire a konyhás nénik egy idősödő korosztály volt. Sajnos most is sok esetben előfordul nálunk az, hogy 70 fölött jelentkeznek a nyugdíjasok, nyugdíjas nénik hozzánk tálalókonyhai állásra, és pont ők azok, akiket ugye a munkatörvénykönyv szerinti jogviszonyban tudjuk foglalkoztatni. A fiatalok azoknak nem túl vonzó ez a munkakör, egyrésztről a fizikai leterheltség miatt sem, másrésztről pedig a bér miatt sem.
Én kérdeznék egyet így a nagyságrend tekintetében, az összköltségvetés, amiből dolgoztok, az körülbelül mennyien egy ilyen 10 milliárdos dolog, de szerintem
nem, összesen 5 milliárd az éves költségvetésünk.
5 milliárdos, köszönöm.
És ebből olyan 2 milliárd forint az, ami a személyi juttatás, illetve a járulékokat fedi le, a különbözet pedig a dologi kiadásokat takarja.
Ugyanígy a munkaerőtoborzásnál az felmerült, vagy vizsgálták valamikor, hogy akár a BMSK-i, akár a Budapest esély környékén, nem tudom, hogy ez mennyire reális, tehát nem, hát, csak megkérdezem, mert ha egyébként szakképzettséget külön nem feltétlenül igénylő munkaerőről van szó, esetleg fiatal korosztályból, lehet, hogy ezen a vonalon is van. Nem tudom, hogy vizsgálták-e, ezért kérdezem.
Igen, az állásbőrzén azért mindig jelen szoktunk lenni, és megpróbálunk onnan is munkaerőt toborozni. Több-kevesebb sikerrel, azt lehet mondani. Ugyanakkor, mivel a főzőkonyhákon megváltozott munkaképességű dolgozókat nem tudunk foglalkoztatni sajnos, mert hogy veszélyes üzemnek minősül, tehát hogyha még talán a hallássérült, egy picit hallássérülteket tudjuk foglalkoztatni, de hogyha bármilyen más egyéb fogyatékossággal élő, akkor őket nem. Akik még többnyire jelentkeznek hozzánk, és szívesen látjuk őket, azok a kisgyerekes anyukák, mert ugye 4-6 órában, tehát részmunkaidőben is tudjuk őket foglalkoztatni a tálalókonyhákon, és ez pont jó nekik, mert a reggeli időszakban el tudják vinni a gyerkőcöket, és délután pedig értük tudnak menni, a köztes időben pedig a tálalókonyhákon tudnak dolgozni. Tehát, hogy ez az a, hát nem korosztály, ez az a társadalmi csoport, akiket szívesen foglalkoztatunk, és ők is szívesen jönnek hozzánk.
Szerintem itt a hajléktalanokra gondoltak első körben, de igen. De hogy aki egyébként nincs lehetősége, és egyébként dolgozna. Ezt akartam egyébként, ez lett volna az egyik kérdésem nekem is. A másik pedig, hogy mindig megbeszéljük, nincs rá pénz, mindig itt tartunk, de hogy ez egy tök nagy érték, ennyi főzőkonyha. Tehát, ha mint piaci szereplőt nézzük, akkor szerintem Budapesten a legnagyobb.
Nem, igazából azt tudom mondani, hogy országos szinten is a legnagyobb. Tehát nincs még egy olyan költségvetési szerv, ami önkormányzati, ráadásul fővárosi önkormányzati tulajdonban lenne, ennyi helyen étkeztetne, és ennyi főzőkonyhája lenne. Tehát nincs még egy ilyen az országban.
Akkor meg pláne a...
Vállalkozások vannak, de költségvetési szerv önkormányzati nincs.
Ha a vállalkozásokról is beszélünk, szerintem akkor is ez egy viszonylag nagy szereplő, hogy nem gondolkoztak azon, hogy a piacra kimenjenek kvázi, mint egy teletál? Nincs rá kapacitás, vagy...
Nincs. Egyrésztről ugye nincs plusz főzőkonyha. Volt álmunk, hogy például a Weiss Manfred kollégiumba Csepelen, amely egy hatalmas főzőkonyha, régen a junior, most már Prizmának hívják, cégcsoport bérelte. Azt szerettük volna mi felújítani, és egy több ezer adagos főzőkonyha lehetett volna, és akkor igazából nem csak a 10-12 ezer étkező gyereknek a felét étkeztettük volna mi, hanem ahhoz még körülbelül hozzá csapódott volna legalább egy 4 ezer fő, tehát jóval kevesebb lett volna annak az aránya, amit vásárolszolgáltatás útján látunk el. Ez volt a terv, több száz millió forint egy ilyen 4-5 ezer adagos konyhának a kialakítása. Egyrészt ugye a felújítása is, tehát maga az ingatlannak az olyan állapotba hozatala, illetve a gépészeti berendezése is. De pillanatnyilag most úgy alakult az élet, hogy a Gundel technikumnak a felújítása miatt ezt a részt, ezt a nagykonyhai részt a Komplex Szakképzési Centrum kapta meg, hogy felújítsa, és a Gundel Károlynak ott egy tankonyhát hozzon létre.
Akkor inkább úgy kérdezném meg, hogy a hat főzőkonyha 024 üzemel? Mert ha nem, akkor vannak olyan járatok, amikor csak ötlet. Csak felhoztam, hogy ezzel is lehetne foglalkozni. Esetleg gondoltak-e erre?
Hát 0-24, tehát hogy ez is nagy a humán erőforrás hiány miatt ez is nagy kihívást jelent üzemeltetni, de 0-24-ben plusz humán erőforrás igényre lenne szükség, ami többletforrást is igényelne.
Szerintem egy kicsit félrement ez a társaság, szerintem a tanult kollégám nem arra gondol, hogy önök használják éjszaka is, hanem esetleg megoldható az bevételszerzés szempontjából, hogy amikor nincsen, tehát üres járat van, hiszen önök nem dolgoznak 0-24-ben nagyon helyesen, akkor esetleg ki lehet adni piaci cégnek. De nem tudom, hogy egyébként pontosan azért, mert ugye itt nagyon szigorú előírásoknak kell a közétkeztetés miatt megfelelni, köztisztasági meg egyéb szempontokból, nem biztos, hogy azt lehet garantálni, hogy ha bármi történik, akkor utána már nem tudja az intézmény azt mondani, hogy mindenre. Igen. Volt, mert nem ő az egyetlen, aki a konyhát használja.
Igen, tehát gyorsan, nem.
Bocsánat, csak annyit rácsoltak, hogy nem is kiadni piaci szereplőnek, de amikor üres járat van, persze plusz erőforrás, plusz munkaigény, csomó plusz költség, de hogy ez a végén megtérül, tehát ez egy biznisz, ha úgy tetszik, hogy plusz befektetett energiával.
De igen, fizikai képtelenség, tehát hogyha van egy darab főzőkonyha, annak a hatóság, a nébik, csak egy konyhának adja meg az engedélyét, tehát abban kettő konyha nem főzhet. Kettő társaság, akkor így mondom.
Én egy kicsit a jövőre szeretnék fókuszálni. Egyrésztről azt szerintem mindannyian érezzük, hogy a kihívások előtt van minden, ami létezik szolgáltatás, de hogy a közétkeztetés mint olyan is kihívások előtt áll. Ugye számos olyan program indult el, vagy projekt, ami egy kicsit átalakítja a működést itt a szabadszedésre, a menüs választásra gondolok, aminek ugye eredménye az, hogy az élelmiszer kidobást, bocsánat, mi ennek a rendes neve? Hulladék, vagy...
Igen.
Hát igen, tehát, hogy ezt csökkenteni egy részről, másrészről ugye az egészségesebb étkezés felé való elindulás, meg ugye az, hogy minél több gyerek egyen a közétkeztetésbe és legyen meleg étel a hasába. Tehát, hogy nagyon sok olyan kihívás van, ami ugye előttetek áll, de és hogy mit gondoltok ezekről a kérdésekről? Egy-kettő, hogy szerintem az Isten pénze nem lenne elég amúgy erre a területre olyan szempontból, hogy nem csak a humán erőforrás, hanem akár ami ugye sokszor fölmerült, akár a konyhai vagy az étkezési biztosító bútorok, vagy akár székek, asztalok, vagy bármi ilyesmi, aminek a fejlesztése vagy felújítása, új beszerzése az mindig kérdés volt. Tehát, hogyha ide költségvetési forrást lenne szükséges allokálni, az biztos, hogy nem csak a humán erőforrás, hanem ugye az infrastruktúra is lenne, hogy minél inkább növelni lehessen amúgy az adott intézménybe, főleg a középiskolákra gondolok, a közétkeztetésben résztvevő gyerekek számát, mert sajnos ezeken a helyeken maga a helynek nincsen akkora áteresztő képessége, hogy tudjanak enni a gyerekek, szóval hogy ez egy az egy több szereplős dolog. Tehát, hogy ti hogy látjátok a jövőt, ezeket a tendenciákat, ti hogyan értékelitek?
A szabadszedéssel kapcsolatban ugye most már egyre inkább kezd elterjedni. A Hungas cégcsoport az, aki számos ilyen konyhát létrehozott már. A mi intézmény rendszerünkben ez még nem jelent meg. A Hungaszt egyik vezetőjével tárgyaltunk, és amikor most így a tanévkezdési roham lecseng egy picit, akkor el fogunk menni, és meg fogjuk nézni ezt a szabadszedésnek a rendszerét. Annyit biztosan tudok mondani, hogy biztos, hogy e felé megy a jövő. Egyrészről a szülők is egyre nagyobb igényt támasztanak a szabadszedésnek a lehetőségére az iskolai menzán. Ugyanakkor ennek azért van költsége, tehát az első beruházási költség az nettó 5 millió forint most jelenlegi áron, ugye, mert ahogy ott látható, ezeket a melegen tartó pultokat, ahonnan kiszedte a konyhás néni a gyerkőcnek a tányérjába az ételt. Ezeket nem lehet használni, hanem egy szigeteket alakítanak ki az ebédlőn, aminek ugye meg kell oldani a villamosenergia, víz, csatorna ellátását is. Tehát most körülbelül nettó 5 millió forint az első bekerülési költség egy ilyen sziget kialakításának. Ugyanakkor azt el lehet mondani, hogy a humán erőforráson nem lehet ezzel spórolni, mert a konyhásnéni, aki ideig bent állt a melegen tartó pult mögött és szedte az ételt a gyerkőcöknek, őt ki kell hoznunk a kinti tálaló részbe. Ő az, aki felügyeli a szedést, ha esetleg valami lefogyott étel, akkor cseréli, vagy a kanalakat tisztán tartja. Tehát a humán erőforrás költsége nem lehet pótolni, vagy spórolni. Igen. És akkor, ami ugye kétséges még, az az élelmiszer biztonság, mert ugye itt a gyerekek saját maguk szednek, nem a konyhásnéni szedi gumikesztyűvel és a merőkanállal, tehát ez az egyik ilyen kicsit kockázatosabb tényező a szabadszedésbe. A másik pedig az, hogy lehetséges, hogy mondjuk a nagyobb, idősebb korosztályú gyerekek többet szednek a tányérjukra a kelleténél, és akkor az utána jövő gyerekeknek nem marad abból a típusú ételből, amit ők szerettek volna. Itt mindenképpen együtt kell működni a pedagógusokkal, oktatási intézmény vezetőkkel, és edukálni kell a gyerekeket a kulturált szabadszedéses metódusra.
Én azt szerettem volna kérdezni, hogy említette, hogy egyre több különböző diéta igény merül fel, hogy együtt dolgoznak, vagy pedig van a házban, mármint a szervezetben foglalkoztatott dietetikus?
Igen, kettő fő dietetikus dolgozik jelenleg aktívan nálunk, akik ugye a saját főzőkonyháink által elkészített diétás ételeket felügyelik, elkészítik a diétás étlapokat, illetve szükség esetén, főleg gyógypedagógiai intézményekben, hogyha felmerül az igény, akkor tudnak konzultálni a szülővel. Alapvetően a jogszabály 14 diétának a kötelező biztosítását írja elő. Nálunk, a mi intézmény rendszerünkben, mi diétának hívjuk, de ez nem diéta tulajdonképpen, ez a sertéshúsmentes étkezés, amit biztosítunk a mi étkezőink számára. Ezt vallási okokra hivatkozva kérheti a szülő, és akkor mi ezt biztosítjuk számukra. Mivel sok gyógypedagógiai intézményünk van, idézőjelben mondom, hogy sok, a diétás ételeknél nem csak arra kell gondolni, hogy van egy tejmentes, cukormentes vagy gluténmentes diéta, amit el kell készíteni, hanem ezeknek a sokféle kombinációja és variációja, keveredése is előfordul. Van olyan intézményünk például, ahol szakorvosi igazolás megléte mellett még pépes étkezést is biztosítunk a gyerekek számára.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van esetleg még olyan kérdés, ami relevánsnak tűnik. Nem látok ilyet, akkor nagyon szépen köszönjük a tájékoztatót, akkor ezt a napirendi pontot lezárnám, és akkor az egyebek napirendi pontnál szeretném kérdezni, hogy van esetleg a bizottsági tagoknak bármilyen egyéb kategóriába tartozó jelzés, bejelenteni való, bármi ilyesmi. Nem látok ilyet, akkor viszont lezárnánk a bizottsági ülést, és akkor, hogyha esetleg a konyhát vagy egyebeket igen, meg tudunk tekinteni, akkor...
Egy pici...
Jó, köszönöm.
Mindenkinek fogunk biztosítani egy védőfelszerelést. Ez csak egy egyszer használatos köpeny lesz, amit fel kell venni. Valahol arra. Igen. Igen.